Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Péter apostol első levelében az első fejezet 10. versétől a következőképpen. Ezt írja Péter. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban tavaly évvége felé már egyszer prédikációban említettem azt, hogy az egyik barátommal elmentünk egy szabadulós szobás játékra. Mivel korábban nem volt részem ilyenben, ezért nagyon nagy élmény volt, és azóta is sokszor eszembe jut. A mai igével kapcsolatban is eszembe jutott. Mi ez a szabadulós szobás játék? Ez egy olyan manapság eléggé népszerű elfoglaltság, főleg felnőtteknek, amelyben bezárnak bennünket egy szobába, ahonnan ki kell szabadulni, ahogy a neve is mutatja. Ez különböző feladatokat kell teljesíteni, megoldani. A mi esetünkben barátommal egy számzáras és kulcsos lakatokat, valamint széfeket kellett felnyitni ahhoz, hogy tovább juthassunk a következő és következő állomásokra. Mindenre 60 perc állt rendelkezésünkre, és nem sok információt kaptunk előre. Ami volt, kezünkben nyomtak egy kis papírlapot, egyetlen A4-es oldalon néhány szám és ábra volt. Ezzel nem tudtunk igazából mit kezdeni, aztán bementünk a szobába, bezártak bennünket, ránk zárták az ajtót, és kiderült, hogy bent a szobában is vannak ábrák és számok. Ki kellett először is találni, hogy mi a feladat. Tehát már a feladat sem volt adott, hanem ki kellett találni, hogy mit kell csinálnunk ahhoz, hogy aztán valahogy tovább léphessünk. Az elején nagyon hosszan tanakodtunk, hogy mi lehet az, de aztán begyorsultak az események, és ahogy egyre több információt sikerült összegyűjtenünk a környezetünkből, úgy egyre hatékonyabban tudtunk együtt dolgozni is, és végül is kiszabadultunk, de ez azért hozzá kell azt tennem, hogy segítettek nekünk, mert volt egy pont a játékban, amikor igencsak megakadtunk. Anélkül, a segítség nélkül bizony még mindig ott ülnénk abban a szobában, de segítettek, kívülről néztek bennünket kamerákkal, és egy monitoron megjelent egy ábra, amivel akkor nem nagyon tudtunk mit kezdeni, de kiderült, hogy ez egy elég nagy segítség volt. A teljes tanácstalanság után megnyílt minden, 60 perc állt rendelkezésünkre, ahogy említettem, az ajtó 59 perc, 59 másodpercnél nyílt ki, tehát kihasználtuk a rendelkezésre álló időt. Több hasonló játékkal találkoztam már, hallottam már ilyenekről. Például egy olyanról, ami egy nyomozós játék, amelyben egy csapat nyomoz egy gyilkos után, mindenki csak részinformációval rendelkezik a csapattagok közül, de ezekből, hogyha sikerül a csoportnak összeállítani a teljes képet, akkor kiderül az, hogy ki volt a gyilkosság elkövetője. Ezek a játékok mind-mind az emberi találékonyságra, a csapatmunkára, az egymásra és a környezetünkre való figyelésre építenek. Izgalmas, valóságban játszódó játékok ezek. Tényleg bezártak egy szobába, és bár tudtuk, hogy bármikor megnyomhatjuk a pánik gombot volt egy, tényleg egy gomb, amit ha megnyomtunk, akkor kinyílt az ajtó, de nem is éltünk ezzel a lehetőséggel, nem is gondoltunk rá, hogy kellene. Kerestük a kiutat, mintha az életünk múlna rajta. Amikor az ember érzi a szorítást, akkor ösztönösen szabadulni szeretne. Amikor bezárják, akkor menekülési útvonalakat keres. Amikor sarokba szorítják, azon gondolkozik, hogy hogyan jön ki az adott helyzetből. A világ legnagyobb, erősen idézőjelbe téve játékában, amit úgy hívnak, hogy élet, ugyannígy vagyunk ezzel. Abban a rövid időben, amely kinek-kinek adatik, keressük a szabadulás lehetőségét. Próbáljuk összeállítani a képet, mi a fontos és mi nem az. Akkor, amikor érezzük a szorítást, talán jobban keresünk. De vannak olyan szakaszok is az életünkben, amikor köszönjük, jól el vagyunk mi itt is, ebben a szobában. Észre se vesszük, hogy be vagyunk zárva. Talán még feltesszük a kérdést is, hogy van-e egyáltalán élet a szobán túl. De ha odafigyelünk a jelekre, akkor megláthatunk már valamit a szabadulásból is. Akkor megláthatunk valamit abból az életből, amely el van készítve a mi számunkra. Akkor tovább láthatunk a szobánál. A vízkereszti időszaknak a végéhez érkeztünk. A jövő héttől már bőjt elő ideje kezdődik. A vízkeresztről már korábban elmondtam, hogy az Isten dicsőségének megjelenését ünnepeljük vízkeresztkor, illetve az azt követő vasárnapokon. Összekapcsolódik természetesen ez karácsonnyal, hiszen amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor már megjelent az Isten dicsősége. A vízkereszt inkább arról szól, hogy ezt a dicsőséget, amely megjelent Jézusban, ezt mi észrevesszük-e. Észrevesszük-e azokat a jeleket, amelyeket Isten ad nekünk? Mai igényben Péter apostol levelének elejéről olvashatunk egy rövid részletet. A 10. versből, 10-12. versből van a mai alapigénk, de hogyha egy kicsit korábbra is visszamegyünk, megnézzük a leges legelejét ennek a levélnek, akkor arról olvashatunk, hogy az apostol felhívja a címzetteknek a figyelmét arra, hogy az üdvösség az már az övék. Ezzel kezdi a levelét, az üdvösség az a tiétek. És bár kísértések, megpróbáltatások érik a gyülekezetet, de ne felejtsék el azt, hogy őket már az Isten hatalma őrzi az üdvösségre, ahogy írja. Őket az Isten hatalma őrzi az üdvösségre. A kulcs szó ebben az ige szakaszban, mint ahogy a mai igényben is ez, üdvösség. De mit is jelent ez a szó? Sokak szerint azt, hogy majd ha meghalunk, akkor a mennybe kerülünk. Ez az, hogy üdvösségünk van. Sokszor azt is megfogalmazzák, hogy ezt a földi életet végig kell szenvedni, és akkor majd a mennyben vár a jutalom. Mit mond ezzel szemben Péter? Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter itt nem halottaknak beszél, nem őekig ír. Ezzel talán tisztában van mindenki. Elértétek hitetek célját, az üdvösséget. Számára tehát az üdvösség nem egy valamikor majd a halálunk után bekövetkező esemény, hanem az már most a hívő embernek a sajátja, a hívő embernek az állapota. És egy olyan állapot ez, amely örömmel tölti el a hívő embert. Ahogyan ő mondja, nem is akármilyen örömmel, hanem kimondhatatlan, dicsőült örömmel. Evangélikus. Evangélikusok vagyunk. Azt jelenti ez a szó, hogy az öröm hír hordozói. Vajon meglátszik-e rajtunk ez az örömhír, az üdvösség örömhíre? Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendezünk-e? Ez látszik-e rajtunk? Amikor a gyerekek várnak valamit, akkor egy hihetetlen nagy örömmel tudják várni. Már előre mosolyognak, vagy nevetnek magukban, hogy milyen jó lesz majd, amikor elérkezik például a Szent Este, belépnek a karácsonyfával díszített szobába, ugrálnak örömükben, pedig még meg sem nyílt az az ajtó, még meg sem kapták az ajándékokat. De tudják, hogy már az övék, hogy lesz ajándék, hogy ott várja őket a fa alatt. Már csak idő kérdése is, az övék lesz, és ennek örülnek, hihetetlen, kimondhatatlan örömmel. Visszatérve a szabaduló szobához, a játék közben nem voltam elkeseredve a bezártságon. Tisztában voltam vele, hogy bezárt állapotban vagyok, de nem éreztem pánikot, nem éreztem azt, hogy azt az érzést, hogy most mi lesz, hiszen tudtam, hogy úgy is megszabadulok. Persze az nem mindegy, hogy hogyan, győztesen vagy vesztesen, de nem ezen gondolkoztam, hanem tettem, amit tennem kellett. A feladatra koncentráltam, a jelekre figyeltem, és észrevettem magamon, hogy igen, közben elmosolyodok akkor, amikor elnéztem valamit, amikor rosszul csináltam valamit, de rájöttem, hogy az nem jó. Mosolyogtam saját magamon is. Örültem a játék közben, egész végig nagyon jó érzés volt. Ez az öröm, ez hozzásegített ahhoz, hogy közelebb kerüljek a célhoz. Ha pánik voltam volna, akkor valószínűleg semmi nem jut az eszembe. Péter azt írja mai alapigényben az üdvösségről, még egyszer felolvasom ezt a néhány sort, nem egyszerű azért a szöveg, de figyeljünk jól. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kikről van szó? A prófétákról, akik az Ószövetség lapjain mind-mind leírtak valamit, leírták azt, amit az Isten szent lelke az ő számukra sugalt, amit elmondott, amit le kellett írniuk, és mind-mind az Ószövetség szerzői birtokában voltak egy-egy szeletnek Krisztusról, az üdvösségre vezető útról. Részinformációkkal rendelkeztek, senki nem látta az egész képet egyben, senki nem látta tökéletesen a szabadulás útját, csupán egy-egy alkotó elemet. Voltak olyan próféták, akik tisztában voltak azzal, hogy ők most prófétálnak, tehát a jövőről beszélnek. Mások egyáltalán nem is tudtak róla, hogy amit leírnak, az profécia. Gondoljunk Jónás történetére. Jónás a Cet gyomrában 3 nap és 3 éjjel volt. Amikor ezt a proféta leírja, akkor nyilván nem volt tudatában annak, hogy Jézus majd 3 nap és 3 éjjel lesz, 3 napon keresztül lesz a sírban. Hogyan, mikor fog beteljesülni? Nem tudták, de várták. Várták azt, hogy azok az információk, amiknek a birtokában vannak, azok összeálljanak egy egészé, egy képé. Igen, a szabadulás útjának információit Isten elrejtette az Ószövetség lapjain. Minden meg volt írva. Jézussal kapcsolatban a születésétől kezdve, a halálán át a mennybe meneteléig minden le volt írva az Ószövetségben. Erre jöttek rá az újszövetségi szerzők is, az evangélisták, akkor, amikor leírják az evangéliumot. Ha megfigyeljük a leírásokat, akkor folyamatosan visszahivatkoznak az Ószövetségre, hogy ezt és ezt tette Jézus, meggyógyított egy vakot, mert meg volt írva Ézsaiás prófétánál, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és így tovább. Minden egyes esetben visszahivatkoznak az ószövetségi proféciákra, hiszen minden információ rendelkezésre állt. Az evangélisták már birtokában voltak a teljes egész képnek. Isten a szabadulás útját elrejtette az Ószövetségben, de ezt nem kegyetlenségből tette, hanem azért, hogy az ember észrevegye azt, hogy ő bezártságban van, hogy ő a bűn rabságában van, és vágyjon a szabadulásra, keresse a szabadulás útját. Szabadulni szeretnék, megváltást szeretnék, üdvösséget szeretnék. Isten a tervének a részletét senkinek nem árulta el. Még az angyalok sem tudtak róla, írja Péter ebben a mai szakaszban. Angyalok vágyakoztak abba beletekinteni. Még az angyaloknak sem volt birtokában a teljes kép. Tehát sem a földi világban, sem máshol nem ismerte senki Isten üdvözítő tervét. Egészen addig, míg meg nem jelent a monitoron a segítség. Az a segítség, amely nélkül a feladvány csak feladvány marad, amely nélkül a kép nem áll össze egy egészé, amely nélkül nincsen szabadulás. Az evangélisták már ezzel tisztában voltak, így írták le. De tisztában volt vele Péter apostol is, hiszen mielőtt az evangélisták leírják, Máté, Márk, Lukács és János leírják mindazt, amit Jézusról hallottak és láttak, már azelőtt Péter megfogalmazza ebben a levelében, hogy hogyan is áll össze az a kép, amely az Ószövetségben olvasható. Készen van a szabadság, készen van a szabadulás útja. Készen van az üdvösség, a te üdvösséged. Érzed-e ezt? Amikor a szabaduló szobában, az utolsó feladatnál rájöttem arra, hogy mi a megoldás, akkor hirtelen felkiáltottam, nagyon örültem, és elmondtam a barátomnak is, hogy megvan a megoldás. Azért, hogy ő is részese legyen ennek az örömnek, hogy ő is ott legyen, amikor kinyílik az ajtó, hogy ő is megszabaduljon velem együtt. Vajon tudsz-e így örülni az Isten szabadításának? A szabadítás már elvégezte Jézus. Minden készen áll. Tudsz-e örülni ennek? Mert itt rólad van szó. Isten neked is elkészítette a szabadulás útját. Élsz-e ezzel a lehetőséggel? Jézus Krisztus azért jött, hogy neked üdvösséged legyen. Feláldozta magát, hogy neked ne kelljen a bezárt szobában maradnod, hanem kiléphess a fényre, kiléphess az üdvösségre. Megosztod-e ezt az örömödet mással? Van egy gyerekének, amely erről szól, így hangzik, mondd el a hegyek ormán, a boldog hírtől zengjen a vidék, mondd el a hegyek ormán, hogy földre szállt az ég. Péter lelkesedése, a szabaduláson érzett öröme az egész levelén átsugárzik. És tudni kell azt, hogy mindezt aközben, hogy ő maga is megpróbáltatásokon megy át, és azok is, akiknek írja ezt a levelet, üldözik őket. Mégis mosolyog, mert neki üdvössége van. Neked is üdvösséged van. Isten dicsősége megjelent ebben a világban. Erről szól a vízkereszt, illetve arról, hogy meglátszik-e ez rajtad. Mai heti igénk így hangzik, fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Adja Isten, hogy valóban így legyen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te elkészítetted számunkra a szabadulás útját. Köszönjük azt, hogy bezárt állapotunkból, a bűn rabságából te kimentettél, kiszabadítottál bennünket, hogy te megajándékoztál az üdvösség örömével. Kérünk, Urunk, hogy hadd lássuk meg a te igédben mindazt, amit elkészítettél a mi számunkra. Hadd álljon össze bennünk ez a kép. Hadd derüljön ki számunkra valóságosan, hogy valóban üdvösségünk van, és hogy ez mit jelent. És kérünk téged, Urunk, hogyha már az Isten dicsősége megjelent a mi életünkben, akkor ez hadd látszódjon meg rajtunk, és hadd sugározzuk tovább ezt azok számára, akik még a rabságban vannak, akik még bezárva érzik magukat. Kérünk, hadd mondjuk el az örömhírt, hadd mondjuk el az evangéliumot, hadd legyünk jó evangélikusok, örömhír közvetítők. Erre segíts bennünket, így vezess, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.